21. Éjfélre felmérték az első nap veszteségeit. 470 halott. 168 sebesült, a fele nem harcolhat többé. A sebészek még dolgoztak, a számok változtak. Rek elborzott, bár igyekezett nem mutatni a Hogunnal és Orrinnal tartott rövid megbeszélésen. Heten vettek részt a tanácskozáson Hogun és Orrin a harcosok nevében. Bricklin a város képviseletében, Serbitár, Vintár és Virae. Rek 4 órát tudott aludni. Frissebbnek érezte magát. Az albino egyáltalán nem pihent, de nem látszott rajta a fáradtság.
Ez súlyos veszteség egy napra, mondta Bricklin. Ha így folytatjuk, 2 hétig sem tartunk ki.
Őszülő haját az udvar divatja szerint hátra fésült a fülei mögé. Húsos arca szinte jóképű volt, gyakorlottan bánt az emberekkel. Politikus, nem bízhatunk benne, gondolta Rek. Serbitár felelt. A számadatok nem jelentenek semmit az első napon. Most válik el az ocsú a búzától.
Ez mit jelent? Drossz Segril hercege?
Kérdezte a városi polgár, a kérdése szokottnál élesebbnek hangzott. Nem akarta megsérteni a halottakat, felelte Serbitár, de tény, hogy a kevésbé ügyesebbek halnak meg az első napon. Az elején mindig súlyosabbak a veszteségek. Jól harcoltak, de hiányzott a tapasztalatuk, ezért haltak meg. Később kevesebben esnek el.
Ha tudjuk, hogy a nadírok végül elfoglalják a várost,
fordult Bricklin Rekhez.
Mi értelme folytatni az ellenállást? Mit sem érnek az életek?
Azt javaslod, hogy adjuk meg magunkat? Kérdezte Virae.
Nem, hölgyem, mondta előzékenyen Bricklin. Ezt a katonáknak kell eldönteni, és én támogatom a döntésüket, akárhogy határoznak. De azt hiszem, meg kellene vizsgálnunk valamennyi lehetőséget. 400-an haltak meg ma, tisztelettel kell adóznunk nekik. De mi lesz holnap? És azután? Vigyáznunk kell, hogy büszkeségünkben ne feledkezzünk meg a realitásokról.
Miről beszél? Kérdezte Virae Reket. Én nem értem.
Milyen lehetőségekről beszélsz? Kérdezte Rek. Én csak 2 látok. Harcolunk és győzünk, vagy harcolunk és veszítünk.
Ezek a nyilvánvaló lehetőségek, mondta Bricklin, de gondolnunk kell a jövőre is. Kitarthatunk? Ha igen, minden eszközzel harcolnunk kell.
Ha nem, tisztességes békét kell kötnünk, mint más nemzeteknek.
Mit jelent a tisztességes béke? Kérdezte halkan Hogun.
Ha az ellenségek barátokká válnak, ha a vitákat elfelejtik. Ha Ulrikot Drennan szövetségeseként fogadjuk a városban, miután megígéri, hogy nem bántja az itt lakókat. Minden háború így végződik. Erre Serbitár jelenléte a bizonyíték. 30 évvel ezelőtt hadban álltunk Vagriával. Most barátok vagyunk. Lehet, hogy 30 év múlva ugyanígy ül majd közöttünk egy nadír herceg. Vegyük figyelembe a távlatokat is.
Értem, amit mondasz, mondta Rek, és helyesen szóltál.
Lehet, hogy szerinted igen, de szerintem nem, csattant fel Virae.
Helyesen, folytatta Rek gördülékenyen, ezeken a tanácskozásokon nem a kardunkat kell csatogtatni. Mint mondtad, meg kell vizsgálnunk a lehetőségeinket. Az első tény, jól kiképzett katonáinkkal, tartalékainkkal a valaha épített legnagyobb várat kell megvédenünk. A második tény, hogy sebosztogató Magnusnak időre van szüksége, hogy felállítson és kiképezzen egy sereget, ami szembeszállhat a nadírokkal, ha Delnok elesik. Nincs itt az ideje, hogy megadásról beszéljünk, de a jövőre nézve nem feledkezhetünk meg róla. Nos, kedves Bricklin, nem későre jár már, és én attól tartok, hogy sokáig feltartottunk.
Azt hiszem, uram, mindent megbeszéltünk,
felelte a polgár.
Akkor köszönöm a segítséget és a bölcs tanácsot, és jó éjszakát kívánok.
A férfi felállt, meghajolt Rek és Virae felé, és távozott. Néhány pillanatig a távolodó lépések zaját figyelték. Virae kipirult a haragtól, szólni akart, de előbb Serbitár törte meg a csendet.
Okosan szóltál, gróf úr. Még lesz vele gondunk.
Politikus, mondta Rek, nem érdekli az erkölcs, a becsület, sem a büszkeség.
De megvan a maga helye és a haszna.
Mi vár ránk holnap, Serbitár?
A nadírok legalább 3 órán át hajítógépekkel támadnak bennünket. Ez alatt nem közelíthet a seregük, így azt javaslom, hogy 50 ember kivételével vonuljunk vissza a Mushifra napkelte előtt. A bombázásnak vége, visszajövünk. És mi történik, kérdezte Orrin, a hajnal előtt mégis támadnak. Átjutnak a falon, mielőtt az embereink visszaérnének. Nem ez a tervük, felelte egyszerűen az albino. Orrint nem győzte meg, de a tábornok kényelmetlenül érezte magát Serbitár jelenlétében. Rek észrevette a kétkedését. Én nekem barátom, a 30-ak olyan hatalommal bírnak, amiről mi nem is álmodunk. Ha mondja, úgy lesz. Meglátjuk, uram, mondta Orrin.
Hogy van, Drusz? Kérdezte Virá. Alkonyatkor fáradtnak tűnt.
A lány, Cassie, gondoskodott róla, felelte Hogun, és ezt mondja, rendben lesz. A kórházban pihen. Rek az ablakhoz sétált, kinyitotta, mélyen beszívta a csípős éjjeli levegőt. Látszott a völgy, ahol a nadír tüzek égtek. Eldibár kórházában még világítottak a gyertyák. Ki akarna orvos lenni? Morfondírozott Rek halkan. Calvarsin alvajáróként mozgott a derekára kötött véres kötényben. A csontjáig kifáradt, de ágytól ágyhoz lépett, gyógyítalt osztott. A kopasz félszemű orvosnak lidérc nyomásos napja volt. Sokszor látott már halált, látott embereket meghalni, akiknek élni kellett volna. Látott embereket túlélni olyan sebeket, amibe más belehal. Gyakran az ő szakértelme tartotta vissza a halált ott, ahol más a sebet sem varta volna össze. A mai volt élete legrosszabb napja. 400 erős, fiatal férfi, akik reggel még erejük teljében indultak harcba, most rothadó húsként hevertek. Mások elveszítették a kezüket, lábukat. A súlyos sebesülteket átszállították a Mushifra. A halottakat bevitték a 6. kapu mögé, hogy tömegsírba temessék őket. A fáradt sebész körül segítők öntöttek sós vizet a padlóra, hogy elmossák a vért. Calvarsin halkan Drusz szobájába sétált, lenézett az alvó alakra. Az ágy mellett Snaga feküdt az ezüstgyilkos.
Hányszor még, te mészáros? Kérdezte Calvar.
Drusz megmozdult, de nem ébredt fel. Az orvos kibatorkált a folyósóra, el a saját szobájáig. Egy székre dobta a kötényét, és ledölt az ágyra, annyi erősen maradt benne, hogy magára húzza a takarót. Nem tudott elaludni. A kín, fájdalom és iszonyat rémképei jelentek meg a szeme előtt, zokogni kezdett. Egy idősebb, gyengéd arc tolakodott be az elméjébe. Magába szívta a rémségeket, harmóniát sugárzott, egyre nőtt és nőtt, amíg meleg takaróként el nem fedte fájdalmát. Mély, álomtalan álomba zuhant. Pihen, mondta Vintár, amikor Rek elfordult az ablaktól. Helyes, mondta Rek. Holnap is nehéz napja lesz. Serbitár, tudsz már valamit az árulóról? Az albino megrázta a fejét.
Nem tudom, mit tehetünk. Figyeljük a kutakat és a raktárakat. Másképp nem árthat nekünk.
Őriznek téged, Viráét, Druszt.
Meg kell találjuk, mondta Rek. Nem tudsz behatolni mindenkinek az agyába?
Dehogy nem. 3 hónap múlva meg is kapjuk a választ.
Értem, mosolygott Rek szégyellősen.
Kajtan kifejezéstelen arccal, felhős szemekkel némán állt, nézte a tornyaiból szálló füstöt. Úrrik közeledett felé, a vállára tette a kezét.
Csak fa, barátom.
Igen, uram.
Arra gondoltam, hogy a jövőben álcázott, áztatott bőröket kell felraknunk rájuk. Nem lesz túl nehéz, bár megbontja az egyensúlyt.
Úrik nevetett.
Azt hittem, megtör a gyász, és te már tervezgetsz.
Ostobának érzem magam, felelte Kajtan. Előre kellett volna látnom ezt a lehetőséget is. Tudtam, hogy a fát tüzes nyilakkal nem lehet meggyújtani, de olajra nem gondoltam. Többé senki nem győzhet le ezzel bennünket.
Hát persze tanult építészem, hajolt meg Úrrik.
Kajtán guncogott.
Az évek nagyképűvé tesznek, uram. Haláljáró, méltó ellenfél.
Az, de nem hiszem, hogy ez a terv az ő érdeme volt. Fehér templomosok vannak közöttük, akik megölték Nosztakán tanítványait. Sejtettem, hogy valami ördöngösség van a dologban, mormogta Kaiten. Mi lesz a védők sorsa, ha elfoglaljuk a várat?
Megmondtam, hogy meghalnak.
Tudom, csak kíváncsi voltam, meggondoltad-e magad. Vitéz harcosok?
És én tisztelem őket. De meg kell tanulniuk, mit történik azokkal, akik szembeszállnak velem.
Mit teszel, uram?
Mindet egyetlen nagy tűzön égetem el, kivéve egyet, aki megviszi a hírt.
Napfelkelte előtt egy órával Cassie halkan beosont Drusz szobájába és odalépett az ágyhoz. A harcos mélyen aludt, hason fekve, fejét termetes karjain nyugtatta. A lány tekintetétől felébredt. Kinyitotta a szemét, egy karcsú lábat látott térdig érő őszbőr csizmában. Feljebb vándorolt a pillantása. A lány testre simuló zöld tunikát viselt ezüstövvel, ami kihangsúlyozta karcsú dereket. Elefántcsont markolatú rövid kard lógott az oldalán. Drusz a hátára fordult, és a lány haragos, aranybarna szemeibe nézett. Befejezted? Csattant fel a lány.
Mi bajod, te lány?
Semmiféle érzelem nem látszott az arcán, visszahúzódott, mint macska az árnyékba.
Semmi, fordulj meg, látni akarom a hátad.
Ügyesen masszírozni kezdte a vállizmokat, Drusz időnként felnyögött.
Fordulj meg!
Amikor Drusz ismét a hátán feküdt, a lány felemelte a férfi jobb kezét, erősen megrántotta és megcsavarta. Recsen is hallatszott, és Drusz egy pillanatig azt hitte, hogy eltört a válla. A lány elengedte a kezét, a bal vállára fektette, és a bal kezét pedig a jobb vállára. Előre hajolt, és oldalra fordította a férfit, öklét a gerincére tette, a lapockái közé majd visszafordította. Hirtelen rávetette magát, rémisztő hangok töltötték be a levegőt, valami roppant. Izzadság ütött ki Drusz homlokán.
Erősebb vagy, mint amilyennek látszol, kislány.
Hallgass és ülj fel. Fordulj a fal felé.
Most majdnem eltörte a nyak csigolyát, először jobbra, utána balra rántotta Drusz fejét. Mintha száraz ág tört volna ketté.
Holnap pihenned kell.
Teszi megfordult, hogy távozzon. Drusz kinyújtózott, megmozgatta a vállát. Hetek óta nem érezte ilyen jól magát.
Mi volt az a recsenés?
Állította meg a lányt az ajtónál.
Köszvényes vagy. Figyelj rám, öreg, holnap pihenned kell. Vagy meghalsz.
Mind meghalunk.
Igaz, de rád szükség van.
Csak engem nem kedvelsz, vagy a férfiakat általában?
Kérdezte Drusz, amikor a lánya kilincsre tette a kezét. Cassie elmosolyodott, elengedte az ajtót és visszasétált a szobába, szorosan a mezítelen férfi mellé lépett.
Szeretnél velem aludni, Drusz?
Kérdezte kedvesen, és a vállára tette a kezét.
Nem!
Felelte halkan a férfi, és a lány szemébe nézett. Cassie szembogara természetellenesen összeszűkült.
A legtöbben szeretnének, suttogta a lány.
Én nem vagyok olyan, mint a legtöbb férfi.
Kiszáradt a magod?
Talán.
Vagy a fiúkat kedveled? Vannak olyanok is közöttünk.
Nem. Nem mondhatom, hogy valaha is megkívántam volna egy férfit. Igazi asszonyom volt valaha, azóta sem kellett másik.
Cassie hátralépett.
Meleg fürdőt rendeltem neked, feküdj benne, amíg ki nem hűl a víz. Felpesdíti a vérkeringést.
Megfordult és távozott. Drusz a bezárt ajtóra merett, azután leült az ágyra és megvakarta a szakállát. Zavarta a lány. Volt valami különös a szemében. Drusz soha nem értett a nőkhöz, hiányzott belőle az ösztön. A nők idegen, félelmetes fajnak tűntek a számára, de ennek a lánynak más ült a szemében. Őrület és félelem. Drusz vállat vont és azt tette, amit a megoldhatatlan rejtvényekkel szokott, megfeledkezett róla. A fürdő után gyorsan felöltözött, megfésülte a haját és a szakállát, bekapott egy gyors reggelit, és csatlakozott az 50 önkénteshez, akiket a hajnal első sugara, az Eldi báron köszöntött. A friss reggel elsőt ígért. Gyülekeztek már a nadírok, kövekkel megrakott taligákat húztak a falak felé. Körülötte keveset szóltak az emberek, egy ilyen reggelen mindenki inkább önmaga felé fordult.
Meghalok ma. Mit csinál a feleségem? Miért vagyok itt?
Távolabb Orin és Hogun sétáltak az emberek között. Orin alig szólalt meg, hagyta, hogy a légiós tábornok tréfálkozzon. Nehezted Hogunra, hogy ilyen könnyen kapcsolatot teremt a katonákkal, bár inkább sajnálkozást érzett, mint haragot. Az egyik fiatal Kul jobb kedvre derítette, amikor elhaladtak a csoportjuk mellett. Karnakkal harcolsz ma, uram? Kérdezte. Igen. Köszönjük, uram! Nagy megtiszteltetés mindannyiunk számára. Kedves tőled, mondta Orrin. Nem, komolyan gondolom. Beszéltünk róla tegnap este. Orrin szégyenlősen, de boldogan ment tovább. Ez, mondta Hogun, a legnagyobb megtiszteltetés. Miért? Tisztelnek. És az a katona hős imádattal csüng rajtad. Nehéz ennek megfelelni. Melletted fognak állni akkor is, ha mindenki más menekül. Vagy elmenekülnek veled, ha mindenki más marad. Nem fogok elfutni, Hogun, mondta Orrin. Tudom, nem erre gondoltam. Lesznek pillanatok, amikor legszívesebben lefeküdnél, feladnád. Általában mindenki maga dönt, de te már nem csak magadért felelsz, hanem 50 emberért. Óriási felelősség. És te? Kérdezte Orrin. Én? Légiós vagyok, hangzott a magától értetődő válasz. Igen. Félsz? Természetesen. Örülök, mosolygott Orrin. Nem szeretném, ha én lennék az egyetlen. Ahogy Bruce megjósolta, új rémségeket hozott a nap. Kőlövedékek rombolták le a fal egy részét, majd csatakiáltások és egy üvöltő horda áradt a falakra. Ma a Musif 3000 katonáján volt a sor, hogy felváltsák az előző nap keményen harcoló társaikat. Kardok csattantak, emberek sikoltottak órákon keresztül a káosz uralkodott. Drusz vérfröcskölt, az ord óriásként járta a falat, bárgya a nadirok között aratott, sértéseivel elérte, hogy rá összpontosítsanak. Rek Serbitár mellett harcolt, akárcsak előző nap, de ma Menahem, Antaheim, Vintár és Virae is ott álltak. Délután a 6 méter széles fal síkos lett a vértől, és még mindig tartott a csata. Orrin megszállottként harcolt a kaputorony mellett, a karnak csapat beliek oldalán. Bregán kardja eltörött, de felvett egy nadir baltát, amit meglepő ügyességgel forgatott. Paraszt vegyver, kiáltotta Gilad egy rövid szünetben. Mondd Drusznak is, kiáltott vissza Orrin, és hátba verte Bregánt. Alkonyatkor a nadirok ismét visszavonultak, csúfondáros ordítások szálltak utánuk. Ismét komoly veszteséget szenvedtek a védők. Drusz vérben fürdő testtel sétált Rekhez és Serbitárhoz, akik a fegyverüket tisztogatták. Túl széles ez az átkozott fal, morogta és előre hajolt, hogy megtörölje Snágát egy halott nadir köpenyében. Igaz, mondta Rek, és a köpenye szélével törölte le a verítéket az arcáról. De igazad van, még nem adhatjuk fel. Jelenleg minden halottunkért hármat ölünk meg, de ez nem elég. Előbb-utóbb elfogyunk. Több emberre van szükségünk, ült le Drusz a gyilok járóra, és megvakarta a szakállát. Tegnap éjjel üzenetet küldtem az apámnak Drusz Segrilbe, mondta Serbitár. 10 nap múlva erősítést kapunk. Drada gyűlöli a drenaiakat, mondta Drusz. Miért küldene embereket? El kell küldje a személyes testőrségemet. Ez a törvény Vagriában, és bár 12 éve nem beszéltünk egymással, még mindig az első szülött fia vagyok. 300 harcos csatlakozik hozzánk, több nem, de ez is segít. Miért vesztetek össze? Kérdezte Rek. Kék, csodálkozott az albinó. Te és az apád. Nem vesztünk össze. Szerinte a tehetségem a sötétség ajándéka, és megpróbált megölni. Nem hagytam. Vintár mentett meg. Serbitár levette a sisakját, kikapcsolta a szőke haját összefogó pántot, és megrázta a fejét. Az esti szél összekócolt a fürtjeit. Rek és Drusz összenéztek, majd témát váltottak. Úrik már rá kellett döbbenjen, hogy nem lesz könnyű dolga.
Ezt mindig is tudta, felelte Drusz. Még nem kezdett aggódni.
Én már igen, mondta Rek, és felállt, mert Vira közeledett Menahem és Antaheim kíséretében. A 30-ak tagjai szó nélkül távoztak. Vira leült Rek mellé, és a vállára hajtotta a fejét.
Nem volt könnyű napunk, simogatta meg Rek Virae haját.
Vigyáztak rám, suttogta a lány, ahogy kérted őket.
Haragszol?
Nem.
Helyes. Csak most ismerkedtünk meg, nem akarlak elveszíteni. Elnetek kellene, mondta Drusz. Tudom, hogy nincs étvágyatok, de fogadjátok meg egy öreg harcos tanácsát.
Az öreg felállt, még egyszer a Nadir táborra nézett, ezután lassan az ebédlő felé indult. Fáradt volt. Hihetetlenül fáradt. Nem fogadta meg a saját tanácsát, a kórházi szobája felé tartott. A hosszú épületben megállt, hallgatta a nyugéseket. A halál bűze érződött mindenfelől. Hordágyvivők haladtak el mellette, véres tetemeket cipeltek, segédek öntötték fel vízzel a földet, mások homokot szórtak le. Egyikükhöz sem szólt. Kinyitotta a szobája ajtaját, és megtorpant. Cassie várt rá. Hoztam vacsorát, mondta, és elkerülte Drusz pillantását. Drusz elvette a hússal, babbal és fekete kenyérrel megrakott tányért, és enni kezdett. A másik szobában vár a fürdő. Drusz bólintott, levetkőzött. Beült a dézsába, és kimosta a vért a hajából és a szakálából. Hideg fúvallat érte a hátát, tudta, hogy belépett a lány. Csendesen a dézsa mellé térdelt, illatos folyadékot öntött a tenyerébe, és mosni kezdte a haját. Drusz becsukta a szemét, élvezte az ujjak simogatását. A lány tiszta vizet öntött a férfi fejére, majd szárazra törölte. A szobába visszatérve, Drusz észrevette, hogy Cassie tiszta inget és nadrágot készített, és kitisztította a zekéjét és a csizmáját. Mielőtt magára hagyta volna, a lány töltött egy kupa vörös bort. Drusz ledőlt az ágyra és megitta. Rowena halála óta nem gondoskodott róla asszony, és Drusz ellágyult. Rowena, a gyermekasszony, akit nem sokkal az esküvőjük után raboltak el a rabszolgakereskedők. Drusz követte őket, még a szüleit sem temette el. Hónapokig utazott, amíg a költő Szíben társaságában meg nem találta a rabszolgakereskedők táborát. Megtudta, hogy Rowenát eladták egy keletre tartó kereskedőnek, megölte a vezetőjüket és folytatta az útját. 5 évig vándorolt, kor a legfélelmetesebb zsoldosaként szerzett hírnevet magának. Végül Gorbennek, Ventria Isten királyának bajnoka lett. Évek múlva megtalálta a feleségét egy keleti palotában és zokogott. Ez asszony nélkül csak fél ember volt. Rowena csillapította le természetének a sötét oldalát, megmutatta a mezőn nyíló virágok szépségét, miközben ő a penge tökéletességét kereste. Rowena megmosta a haját, kisimította a feszültséget a nyakából és a haragot a szívéből. Eltávozott, és a világ üres lett. Szürke vibrálás, pedig valaha ragyogó színek töltötték be. Kint szemerkélni kezdett az eső. Drusz egy ideig hallgatta a kopogást a tetőn, aztán elaludt. Cassie a szabadban ült, átkulcsolta a térdét. Nem lehetett tudni, hol végződnek az esőcseppek és kezdődnek a könnyek.